Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének második előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Csesztregi Tamás 1997-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán vegyész szakon. Majd a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben szakértőjelöltként kezdte meg munkáját a kábítószervizsgálatok területén. 2004 óta igazságügyi szakértő, 2012-től a BSKI Szerves Kémiai Analitikai Szakértői Osztály osztályvezető helyettese. Szakterülete a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok vizsgálata, valamint a laboratórium információkezelés, de közreműködött a BSKI véralkoholvizsgáló laboratóriumának fejlesztésében is. Fő kutatási területe a mérési bizonytalanság és mintavételezés. Közreműködött a Bűnügyi Szakértői Intézetek Európai Hálózata kábítószer munkacsoportjának, a kábítószer hatóanyagtartalom vizsgálatokhoz történő mintavételezésre vonatkozóan készített szakmai útmutatójának kidolgozásában. 2013 óta ezen munkacsoport minőségbiztosítási albizottságának tagja. 2010 óta közreműködik az Európai Kábítószervizsgáló Laboratóriumok részére szervezett jártassági teszt lebonyolításában és értékelésében. Részt vett az új pszichoaktív anyagok magyarországi jogi szabályozásában, alkalmazott generikus kémiai leírások kidolgozásában és továbbfejlesztésében. Felkérem Csesztregi Tamás osztályvezető helyettes urat, tartsa meg előadását.
Először is nagyon köszönöm a megtisztelő megkérést, hogy itt ezen a pódiumon előadást tarthatok. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal érdeklődnek a kémia iránt. Nyilván ez vonzott ide mindenkit, a kémia tudás. Egy kis interaktív felütéssel szeretném kezdeni, hogy emelje fel a kezét az, aki nagyon-nagyon szereti a kémiát. Ó, nagyon szép létszám, ez több, mint a 25-30%. Tehát akkor körülbelül ilyen mélységbe fogunk a kémiának a rejtett bugyraiba ma elmélyedni. Tehát akkor inkább a kábítószerekkel kapcsolatos általános információk és a designer drogokkal kapcsolatos általános információk lesznek azok, amikkel ma foglalkozni fogunk. Ugye, hogyha sikerült tovább lépnünk, akkor elmondanám, hogy néhány rövid gondolattal bevezetném itt azt, hogy mivel is foglalkozunk mi a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézetben, hogy néz ki a kábítószerek világa, mi a helyzet Magyarországon, mik ezek a designer drogok, amikről már gyakorlatilag 5 éve zeng a sajtó, mit tudnak erről a fogyasztók, mit tudunk erről mi, akik vizsgáljuk ezeket az anyagokat, hogy alakul a magyarországi jogi szabályozás ezen anyagok tekintetében, és hát hogy változik, hogy működik a piaca ezeknek a szereknek. Hát kezdjük is rövid bemutatkozással. Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézetben körülbelül 360 kollega dolgozik, tehát nem mind annyian ebben az épületben vagyunk bezsúfolva, ez csak a főépület, és hát Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet révén minket úgy is szoktak nevezni, mint a magyar csí, tehát az a helyszínelő sorozatokból mindenki tudja, hogy ez a helyszínelésnek a szakmáját szokta rövidíteni, hát majdnem, tehát a második S betű a stimmel, tehát mi vagyunk a magyar BSKI, de körülbelül hasonló profillal dolgozunk, mint ezekben a sorozatokban a főhőseink. Hát illetve nem egészen, mert főhőseink általában mennek a helyszíre, ott közreműködnek a nyomozásban, mintát biztosítanak, mintát vesznek és fölgöngyölítik az ügyet. Hát nálunk gyakorlatilag a bűnügyi technikai főosztály az, aki kimegy a helyszínre, aki ilyen helyszíni szakmai munkát végez, és van egy másik csoport, a szakértői főosztály, aki pedig benne a laboratóriumban az ott biztosított mintákat, az onnan behozott bűjeleket, tárgyi bizonyítékokat megvizsgálja, és ezekről igazságügyi szakértőként szakvéleményt ad. Mi fő szakterületünk a kábítószervizsgálat, ezen a szerves kémiai analitikai szakértő osztályon. Ez a legnagyobb kapacitású és legnagyobb létszámú szakterület. Ezt a szakterületet gyakorlatilag egy 6 laboratóriumból álló országos hálózat keretében működtetjük, egységes irányítással, egységes metodikával, egységes szervezetben, és Budapesten van a központ, Debrecen, Győr, Pécs, Szeged, Veszprém városokban pedig kisebb regionális laboratóriumaink vannak. Alapfeladatunk az, hogy a rendőrségi büntetőügyekben lefoglalt kábítószergyanús anyagokat vizsgáljuk meg, és ezek vonatkozásában adunk igazságügyi szakértői véleményt. 3 fő kérdés szokott fölmerülni. Lefoglalt anyag tartalmaz a kábítószert, vagy ilyen manapság designer drognak nevezett anyagokat. Ha tartalmaz, akkor milyen mennyiségben, és 3. a szakértő egyéb észrevételé. Tehát ez a standard 3-as, amire nekünk válaszolni kell. De itt nem mennék be a szakma mélyebb részleteibe, inkább nézzük meg azt, hogy mik azok a kábítószerek. Ugye kábítószerekkel sokan sokféle szempontból foglalkoznak. Igazából mindenki máshogy definiálja azt, hogy mik is ezek a kábítószerek. Hát általában jelentős élettani hatású anyagok, amik ugye a központi idegrendszerre hatnak, kellemes érzetet, eufóriát váltanak ki, és hát ebből az eufóriából adódóan a fogyasztóban pszichikai vagy fizikai függőség kialakulását idézik elő. Nagyjából ez egy ilyen konszenzusos definíció szokott lenni kábítószer vonatkozásban. Büntetőjogban, jogban, legális tevékenységek során a magyar szabályozásban pedig az a kábítószer, ami a nemzetközi kábítószeregyezmények listáin kábítószerként szerepel, kábítószerként föl van tüntetve a listán, illetve a nemzetközi egyezmények mellett van egy saját magyar jogszabály, és annak a mellékletében található nemzeti hatáskörben kábítószerré nyilvánított anyagok is ugyanebbe a körbe tartoznak. Tehát ami fönn van ezen a listán, az kábítószer, ami nincs fönn, az nem. Tehát ennyire egyszerű jogi oldalról a kérdés. Márhogy büntető jogi oldalról. Ugye hát mik is ezek a kábítószerek? Tehát azért nem arról van szó, hogy itt most van egy kábító hatású anyag, és akkor mindenkinek meg kell rettenni és hazaszaladni, megijedve az anyagtól. Hát itt van például a mák, amiben van jó néhány nagyon hasznos vegyület, nagyon hasznos alkaloid. Az egyik például a morfin, aminek elég jelentős gyógyászati, nagyon jelentős gyógyászati felhasználása van. Ugye megboldogult alkaloid a vegyipari gyár, nagy mennyiségben gyártott morfinkészítményeket gyógyászati célra. De ugye ezt a morfint, ezt hogyha nem úgy nyerjük ki a mákból, ahogy azt ugye, iparban kulturáltan illik, hanem mondjuk megkarcolják Afganisztánban a máknak a gubóját, és összegyűjtik annak a tejnedvét, akkor ugye ez az ópium, ez már közvetlenül fogyasztható, visszaélésszerűen fogyasztható ópiumszívok szoktak ilyen tévéműsorokban, meg filmekben megjelenni ebből a körből, de hogyha egy kis kémiát viszünk a dologba, és mondjuk afgán földművesek ilyen ISO 9000-es körülmények között legyártják ebből egyszer csavanhidrid hozzáadásával a morfinból a diacetilmorfint, akkor kapjuk meg a heroin nevezetű anyagot. Tehát igazából két oldalú a dolog. Ugye ez az anyag használható a tudomány jó oldalán és a tudomány sötét oldalán is. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem feltétlenül az anyaggal van a gond, hanem azzal, aki és azzal, ahogy használja adott esetben. Hát, hogy néz ki a magyar drogpiac? Leggyakrabban előforduló kábítószer, ugye statisztikák alapján azt lehet mondani, hogy az itt ülőknek körülbelül a harmada már biztos, hogy próbálta. A marihuána, hát kender nő, annak szépen a virágzatát le kell szedni, besodorni egy cigibe, és akkor lehet élvezni ennek áldásos vagy kevésbé áldásos hatásait. Ezt kicsit ironikusan mondom, mert ez bűncselekmény, tehát azért mindenki gondolja meg, hogy szeretne a mi kliensünk lenni a bűnügyi szakértős kutatóintézetben. Ugye ennek a marihuának, a virágzatának a gyantáját, hogyha kivonják, abból lesz a hasis. Ugye szoktam mondani, hogy nagymókusok süteménybe is süthetik marihuánát, ahogy a reklámban volt régen. De gyakorlatilag ez a fő felhasználás a marihuának, a fekete piaci felhasználás, hogy a virágzatát cigarettába elszívják. Jóval kevesebb esetben találkozunk Magyarországon hasissal, mint marihuánával. Hát a következő szintén elég népszerű szer, a szintetikus szerek között a legnépszerűbb, ez az amfetamin, ami speed néven szokott a fekete piacon futni. Ez általában fehér por, hát amikor Hollandiából hozzák az ottani laborokból, akkor ilyen nagyon nedves, túrószerű anyag, amivel gyakran találkozunk, de hát azért Magyarországon is vannak ügyes, okos kémikusok. Fölsőképpen az első magyarországi felderített amfetamin labor van, ez is láthatóan ISO 9000-es minőségbiztosítással rendelkező üzemi környezetet mutat. Az alsó képen pedig az elmúlt néhány évből két-két amfetamin reakció elegy. Érdekesség ez az alsó reakció elegy, ez egy hordóban lévő körülbelül 200 liternyi folyadék. Egyre egyszerűbb, egyre könnyebben alkalmazható módszereket használnak ezeknek a kábítószereknek az előállítására. Hát és nyilván itt van kémia, és megvan a sötét oldal is ebből adódóan. Következő szintén viszonylag népszerű szer ez az ecstasy vagy MDMA nevezetű hatóanyag. Ez ugye tablettákban szokott megjelenni. Magyarországon nem nagyon gyártanak ilyen MDMA nevezetű vegyületet, ezt általában Hollandiában állítják elő elég nagy tételben. Itt van egy körülbelül egy köbméteres reaktor, amit a holland hatóságok foglaltak le. Itt pedig egy 2007-ben Gyulán talált kis lombik, ami lombikban ehhez a reaktorhoz készítették a platina-platinoxid katalizátort. Tehát azért itt is, hazánkban is megjelenik az ecstasy vonalon is a kémia sötét oldala. Ecstasy olyan szempontból érdekes, hogy gyakorlatilag 2000-2005 környéken elég jelentős mennyiségben forgott a magyar fekete piacon, aztán hirtelen eltűnt, úgy, ahogy Európa többi részéről is. És 2012 után azt látjuk a havi esetszámunkból, havi előfordulási számból, hogy nyáron, meglepő módon a fesztiválok idején nagyon sok ecstasy jelenik meg nálunk a lefoglalásokban, de azért érdemes figyelni arra is, hogy folyamatosan emelkedik ennek az anyagnak a piaci jelenlét. Tehát ennyit az ecstasyról, heroinról egy picit már beszéltünk, ugye ez Afganisztánból jön, ilyen formában szépen becsomagolva jön, és amíg a fogyasztóhoz kerül, akkor már ilyen kis kipakettolt barna por. Ez is gyakorlatilag 2010 derekán eltűnt a piacról, és azóta szépen kúszik vissza. Hát ez az egyik legproblémásabbnak gondolt szer ebben a régi érában. Nagyon sok intravénás szerhasználó ezt fogyasztotta, tehát ez jelentős egészségügyi kockázatokkal és problémákkal járt, illetve jár manapság is. És ebben is látunk egy szép lassú visszarendeződést a heroin piacában. Hát következő, amit szintén inkább filmekből lehet látni, meg újsághírekből, ez a kokain, hogy azt halljuk mindig, hogy milyen drága. Ugye a kokain az így néz ki, ez egy ilyen fehér por, vagy hogyha cracket csinálnak belőle, amivel évente, két évente találkozunk lefoglalásokban, akkor egy ilyen furcsa állagú anyag lesz, de amikor bejön országunkba, akkor általában ilyen fehér téglaszerű tömbbel találkozunk, és akkor szép magyar módi, hogy ilyen szép kokain tömböket behoznak Magyarországra, szépen felhigítják háromszorosára, négyszeresére, és mondjuk ilyen présszerszámokkal ugyanolyan tömbökké visszapréselik, csak ugye egy tömbből tudunk csinálni 3-4 tömböt. Tehát ez előfordult jó néhány esetben az elmúlt években, hogy ilyen préselő helyeket derített föl a rendőrség. Ugye klasszikus szerek tekintetében, aki néz tévét, meg lát ilyen sorozatokat, nem a helyszín elő, hanem a kémia tanáros sorozatokat, az fölismerheti ezt az úriembert, és hát föl lehet tenni a kérdést, hogy mi is ez az anyag, amiről most beszélni fogunk. Hát megválaszolom, ez a metamfetamin. Ugye a metamfetamin viszonylag ritkán és viszonylag koncentráltan, mondjuk Komárom-Esztergom megye környékén fordul elő Magyarországon, északi szomszédunktól jön át, jellemzően ilyen fehér por formában, de ami érdekesség, és szintén itt a kémiának a megjelenése, hogy Tatabánya környékén néhány évvel ezelőtt egy olyan labor működött, amiben házilag gyártottak efedrin tablettákból metamfetamint, és hát itt is ugye a kémiának az a nem feltétlenül előnyös oldala jelenik meg ebben a szituációban. Hogy néz ki a magyar drogpiac? Mi azt látjuk a lefoglalásokból, hogy évről évre a hozzánk beérkező anyagokban igazából a kábítószer lefoglalások száma nem nagyon változik. Durván 3000 eset jön évente, amiben kábítószer van, és 2010-től kezdődően erre a 3000-re rakódott rá évről évre folyamatosan egyre több és több és több olyan eset, amikor nem kábítószer volt, amit behoztak, hanem teljesen új anyag. Ugye meglepő módon ezek lesznek a designer drogok. Mik is ezek a designer drogok? Amikor először találkoztunk ezekkel, hát teljesen úgy néznek ki, mint a klasszikus drogok. Ugye van növényi anyag, van por, néha kapszulában, néha az acskóba, vannak tabletták, van még ilyen gyanta is, mint a hasis, így külső megjelenésre, és első időszakban mindig azt hallottuk róla, hogy növényi tápszer, fürdősó, illatosító, és akkor amikor ugye egy anyuka megnézi, hát a gyerek vesz drágán egy ilyen növényi tápsót, és hát olyan furcsán érzi magát tőle, hogy ez jó, nem jó, hát nyilván azért el tudjuk dönteni rövid mérlegelés után, hogy ez az oldal, ez megint csak a sötét oldal felé húzó oldal. Mi ezekkel a probléma? Ugye ezzel az a probléma, hogy ezeket legálisan lehetett egy darabig árulni, ezeket az anyagokat, vagy ezeket a szereket, és hát egyre többen és többen fordultak ezek felé a szerek felé, mivel nagyon hasonló hatást lehetett ezekkel elérni, mint a klasszikus kábítószerekkel, csak amikor jött a rendőrbácsi, akkor ugye nem feltétlenül kellett vele bennmaradni az előzetes letartóztatásban. Hogy nevezzük ezeket az anyagokat? Milyen neveket hallunk az utcáról? Ugye főként két anyagfajta van, amivel találkozunk. Az egyik az a fehér por, vagy kristályos anyag, a másik az meg egy ilyen zöld növényi törmelék. Ugye ezen porok, kristályos anyagok esetében 2010-ben volt a mefedron nevezetű anyag. Jött az utcáról a szó, hogy mefedron, mefikati, mert ugye ez a 4-metil-met-katinon nevezetű anyag, és itt elnézést, hogy kémiát ilyen mélységekben érintettük. Aztán következő évben, amikor 2011. januárjától tiltólistára került a mefedron, akkor jött a formek, az a 4-metil-et-katinon. Aztán következő évben már jöttek ilyen MP3, MP4 nevezetű utcai nevek, hát, és mi meg láttuk a porokból, hogy ez egy MDPV nevezetű vegyület, amivel nagyon gyakran találkozunk, tehát itt valamiféle összefüggés lehet, gondolta a vegyész, de aztán amikor jött az, hogy zene, meg jött az, hogy kristály, hát ebben már nem sok kémiát lehetett belelátni. Hát a növényanyagok meg az elejétől ugye először Spice néven futottak, aztán utána jött ez a herbális biofű elnevezés. Ugye mit tudtak a fogyasztók az elején róla? Hát, hogyha elmentek egy ilyen smart shopba, azt hiszem itt Szegeden is volt egy, akkor vehettek mindenféle ilyen érdekes csomagot, és nagyjából mindegyikre rá volt írva, hogy nem emberi fogyasztás, akkor mire is, meg hogy gyerekeknek ne adjuk, hát igen, ez így volt. Aztán 2015-re eléggé beszűkült a kínálat. Most már csak két név van a kristály, meg a herbál. Gyakorlatilag ezzel a kétszerrel találkozunk, vagy két anyaggal találkozunk, ezzel a két névvel találkozunk. De ugye jön az akadékos vegyész, az akadékos analitikus, és megvizsgálja rendőri kérésre természetesen, hogy mi is van ezekben a porokban, vagy növényi törmelékekben, és akkor kiderül, hogy a kristály, meg a herbál azért nem feltétlenül ugyanaz tegnap, ma, holnap, meg nem feltétlenül ugyanaz az ország ezen, azon Amazon pontján, vagy az utca egyik és a másik sarkán. Csak 2015-ben kristály jellegű anyagokból ezeket a hatóanyagokat mutattuk ki. Tehát a lefoglalásokban, hogyha volt egy ilyen kristály nevezetű anyag, akkor ezen anyagok valamelyikét tartalmazta. Herbálból szintén elég nagy a kínálat, hogy mi a hatóanyag. Ez körülbelül olyan, mint amikor bemegy az ember a gyógyszertárba, és azt mondja, hogy kérek tablettát, vagy kérek szirupot. És akkor kap tablettát, vagy szirupot. De hogy mire? Hogy fogaszhatni? Kivilágosítja fel az embert arról, hogy ez most mire is jó, meg jó lesz neki, nem lesz jó neki, hogy kell használni. Az már egy kicsit más kérdés, érzékenyebb kérdés, és ez nyilván nem a vegyész szakértőnek a szakterülete. De azért mégis mit tudunk, ezek a kristályok, ezek általában ilyen katinon származékok családjába tartozó vegyületeket, tehát ilyen nagyon hasonló kémiai szerkezetű vegyületeket tartalmaztak az elmúlt időszakban. Ugye honnan jönnek ezek a szerek? Hát onnan, ahol az összes tornacipő, meg minden, amit használunk manapság, akármilyen elektronikai eszköz, Kínából. Ugye ez a 15 kilós csomag szintiszta hatóanyag, illetve ez a 20 kilós csomag szintiszta hatóanyag, amiből 1 gramm a szokásos piaci adag, ez mind-mind Kínából jött, és hogyha megfejtjük a kémiai nevet, ami nagyon szépen ide föl van írva, akkor az egyik a pentedról lesz, ami ilyen pentakristály néven szokott futni, kristálynéven, a másik meg a formek, amiről pedig már volt szó. És hát természetesen minden legálisan, gyönyörű szép kínai bizonylattal ellátva érkezik Európába. Jó, kik találják ki ezeket az anyagokat? Hát alapvetően a kattinon nevezetű vegyület azt a katnövény állítja elő, ez a hatásos, a leghatásosabb komponense. Ez Szeged szempontjából van különös érdekessége, mert Szendrei professzor úr azért ott bábáskodott ennek az anyagnak a izolálásánál és a szerkezet azonosításánál, és ennek a vegyületnek a különbözőképpen variált változatai azok, amik most megjelennek elég nagy számban, vagy megjelentek elég nagy számban a fekete piacon. Nem előzmény nélküli a dolog, hogyha az ember fölcsap mondjuk ilyen 60-as évekbeli szakirodalmat, vagy későbbi szakirodalmat, azért a gyógyászati szakirodalom próbálkozott ezekkel az anyagokkal megnézni, hogy van-e, lehet ennek bármiféle gyógyászati hatása. Le is szabadalmaztattak néhány ilyen anyagot, de igazából legális felhasználásával ezeknek az anyagoknak még nem nagyon találkoztunk így az elmúlt 5-10 évben. Tehát ez nyilván a kémiának a szebbik, jobbik oldal, amikor előre szeretnénk mozdítani az emberiséget. Ezekkel az anyagokkal való visszaélés, meg dizájnedrogként való árulás ezeknek az anyagoknak, hát ez egy másik kérdés. Ugye herbál vonalon azt látjuk, hogy ezekbe a zöld növényi törmelékekbe nem a növény az, ami hat, benne van mindig ráimpregnálva egy szintetikus hatóanyag. Ezek a szintetikus hatóanyagok, ezek úgynevezett szintetikus kannabinoidok, vagy kannabimimetikumok, amik gyakorlatilag az agynak a kannabinoid receptoraira, vagy receptoraihoz kötődnek. Azért hívják őket szintetikus kannabinoidoknak, mert szintetikus vegyületek és kannabinoid receptorokon hatnak. 2010-11-ben mindig ilyen JVH, vagy hasonló nevű vegyületek jelentek meg. Honnan jönnek ezek a szerek? Meglepő módon szintén Távol-Kelet, alapvetően Kína a forrása, és az interneten nagyon szépen YouTube-on meg lehet nézni egy ilyen videót, amikor a kémikusunk mutatja, hogy akkor ez meg ez a vegyület milyen jól néz ki, és ide szépen föl vannak rajzolva azok a képletek, amikkel, ugye szintén ő is azért sötét ruhában képzelendő el, amikkel mi itt utána a lefoglalásokban találkozunk. Magyarországon is történnek ezen herbálokkal kapcsolatban ilyen tevékenységek. Ugye alapvetően azt lehet csinálni, hogy az ember külföldről, meg Kínából megrendeli a szintiszta hatóanyagot, szerez be ilyen növényi törmeléket, egy kis acetont föloldja, ráimpregnálja, de hát ez igazából nem kémia, főleg, hogyha utána a saját kis webshopjában vagy express apró hirdetésen keresztül árulja, hát ez nem minősíteném. Hát kereskedelmi fronton azért, hogyha megnézzük ezeket a weboldalakat, akkor nagyon durva dolgokat látunk. 2-4 grammig, grammonként 160 forintért hirdetik. Tehát ennyi pénzért, amiből mondjuk 4-5 cigit meg lehet tekerni, és egy éjszakát vagy egy napot jó lehet lenni adott esetben, ennyi pénzért egy üveg ásványvizet nem lehet venni. Tehát azért itt vet föl ez komoly kérdéseket. Ugye itt van egy érdekes dolog ezen a honlapon, amit itt példaként hoztam, hogy a honlap azt mondja, hogy a szülők bejelenthetik, hogyha gyermekük tőlük vásárol és nem szeretnék, és kitiltathatja a szülő a gyermeküknek az e-mail címét a honlapról, és őt nem fogják kiszolgálni, tehát nagyon jól működik a prevenció, így legalábbis a honlapon ezek szerint. A másik kedvencem, hát fesztivál akció az nyilván minden nyáron szóba jöhet. Ami viszont nagyon fontos, hogy nagyon komoly marketinget kap a Bűnügyi Szakértés Kutatóintézet is ezeken a honlapokon, mert itt rendszeresen szereplünk a hasznos linkek között, és én is javaslom, hogy ilyen kábítószeres vonalon az ember szeretne tájékozódni, akkor elmegy a bsk.hu honlapra, és meg tudja nézni azokat a kis összefoglalókat, amiket mondjuk az elmúlt időszak kábítószer helyzetével kapcsolatban mi készítettünk. Tehát itt azért viszonylag autentikus forrásból lehet arról tájékozódni, hogy nagyjából milyen szerek voltak abban az adott időszakban a fekete piacon, illetve lefoglalásokban. Ugye, honnan jönnek ezek a szintetikus kannabinoidok? Szintén gyógyszerkutatás szakirodalmából, szabadalmakból. Vannak olyan szabadalmak, ahol gyakorlatilag előállítási metodikával, alapanyagokkal, receptorkötődési paraméterekkel, százával vannak felsorolva a vegyületek. Ki kell választani azt, amit egyszerű előállítani, jól kötődik a receptorhoz, olcsó az alapanyag, és akkor lehet gyártani gyakorlatilag százával ezeket a vegyületeket. Hát nyilván, amikor ezt gyógyszerkutatás oldalán, mondjuk fájdalomcsillapító fejlesztésében próbálták ezeket a vegyületeket legális felhasználás szempontjából tesztelni, akkor ez a kémiának a jobbik oldala volt, de amikor ugye ez kiszabadult a fekete piacra, vagy elöntött a fekete piacot, az na, általában azért sok problémás esettel járt. Ugye, mi itt a probléma? Azért egy pici változtatás a vegyületnek a kémiai szerkezetében azért elég jelentős változást tud okozni a hatásában. Ugye, itt is azzal játszanak az előállítók, hogy van egy adott vegyület, mondjuk ez a JVH18, és akkor egy picit megváltoztatják a képletet, egy picit más lesz, amit rácsatlakoztatnak, más lesz az a összekötő híd, amivel összekapcsolják a molekulának a két részét, és gyakorlatilag a kémia gyönyörű, mert kifogyhatatlan tárháza a kombinációknak, tehát a szénből, hidrogénből, nitrogénből, oxigénből eszméletlen mennyiségű vegyületet össze lehet kombinálni, tehát ez felfoghatatlan mennyiségű lehetőség van ezen a területen, és hát ezt a lehetőséget nyilván ki lehet használni a úgymond sötét oldal javára is. Ami itt azért meggondolandó, hogy receptor kötődési állandót, azt, hogyha megnézzük, az körülbelül azt jelenti, hogy milyen erősen tud kötődni a receptorhoz. Ez nagyjából valamiféle összefüggést mutat abba, hogy milyen hatásos is lehet az adott komponens. Mondjuk a marihuánának, a hatóanyagának egy olyan 40-es a kötődési állandó, és ez minél kisebb ez az állandó, annál potensebb lehet a vegyület. Ez a JVH18, ez egy ilyen 9 nanomólos, tehát már négyszer aktívabban tud kötődni, akkor a következő generációs szintetikus kannabinoidoknál már ez 0,9 nanomol, tehát ez már egy 40-szer aktívabb vegyület, és 0,34 nanomol, ez pedig egy 400-szor aktívabb vegyületnek tűnik ezen adatok alapján, mint a marihuána hatóanyaga. És hogyha a díler nem tudja, hogy mennyit kell fölvinni arra a zöldségre, nem tudja, hogy most ez a vegyület van nála, vagy ez a vegyület van nála, és hogy ez 100-szor hatékonyabb, mint a másik, tehát csak 100-ad annyit kéne fölvinni, akkor azért itt történhetnek furcsa balesetek, mint például az elmúlt nyáron is. Jó, furcsa balesetekről annyit, hogy ugye, amikor bevisznek egy kórházba egy este egy sürgősségi ellátó központ, mondjuk 10-15 gyerkőcöt, mindegyiket lélegeztetni kell, akkor fölkerülnek az összes lélegeztetőgépre, és akkor történik valami, és akkor másnak nem jut lélegeztetőgép, tehát azért ebben is van egy egészségügyi ellátás biztonság szempontjából is van azért egy-két furcsa kérdés. De hányféle új anyagról tudunk? Ugye, ha visszanézünk, 2010 előtt Magyarországon kábítószernek minősülő vegyületek száma 183 volt. Amit 2005-től Európában igazoltan bejelentettek ebbe a nagy közös európai jelzőrendszerben, az több mint 500, majdnem 600 anyag. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben kb. 600 teljesen új anyag jelent meg a piacon, teljesen új hatóanyag, szemben az elmúlt durván 100 év körülbelül 200 vegyületével. Tehát ez iszonyú változás, iszonyú különbség. Hát mit tudunk itt tenni mi szakértők? Hát eléggé problémában vagyunk, mert ugye ahhoz voltunk régen szokva, hogy volt a marihuána, az ecstasy, a heroína, stb. Azért ránézésre is azért nagyjából lehet sejteni egy anyagról, hogy az mi lehet, vagy lehet egy sejteni. Nyilván szakértő véleményhez kémiai vizsgálatok, analitikai vizsgálatok szükségesek. Ezek a rutin vizsgálatok mindig úgy zajlanak, hogy van egy referencia, mint annak van egy eredménye. Megnézzük a lefoglalt anyagot, és hogyha ugyanazt az eredményt szolgáltatja, mint az adott referencia, mint tehát akkor valószínűleg ugyanaz a vegyület lehet benne, ugyanaz a hatóanyag lehet benne. Tehát mind az összes rutin azonosítás ilyen összehasonlításon, referencianyaggal történő összehasonlításon alapul. Ugye hát referencianyag, Klasszikus kábítószerekre is azért nem egy olcsó mulatság, tehát ilyen 5000 gramnyi kerül ebből 10-50 ezer forintba, amit mi napi rutinban a laboratóriumban használunk, de designer drogokra egy csomó anyagra nem is lehet ilyet kapni. Tehát nem olyan egyszerű ez a dolog, tehát teljesen új módszereket kell nekünk is bevetni az azonosításban, a napi rutin analitikában, a laboratóriumban. Hogyha adott esetben kapható egy vegyület, akkor ezek mind-mind ellenőrzött anyagok, tehát nem úgy van, hogy bemegyek az utca sarkon a patikába és megveszem, hanem ezt importálni kell, ahhoz engedélyeztetési eljárás kell. Általában egy reális átfutási idő 3-6 hónap, hogyha megrendelek egy vegyületet és elkezdem az engedélyeztetést. Nekünk a szakvélemény adásra van alapesetben 60 nap, azt egy alkalommal 30 nappal meg tudjuk hosszabbítani, tehát ezt szoktuk úgy apostrofálni, hogy ez a lehetetlen küldetés első része, tehát ez azért eléggé komoly kihívás elé állítja a szakértőt. Nyilván lefoglalt anyagból tudunk izolálni tiszta hatóanyagot, hogyha ezt a tiszta hatóanyagot megfelelőképpen analizáljuk, akkor be tudjuk azonosítani a szerkezetet, akkor ez utána referencianyagként használható valamilyen mértékig, de ez általában azért iszonyatos munka, és azért elmondanám, hogy az itteni szegedi laborban dolgozó kollégák ebben nagyon nagy részt vállalnak ezekben a munkákban. Nagy köszönet értük, és hát nyilván ott egy kék kardos úriembert megérdemelnek ezért. Sokszor mi házilag állítunk elő nagyon kis mennyiségben ilyen anyagokat, tehát mi szintetizálunk újabb és újabb szereket, elnézést, egy kicsit elmosódott a lényegi része ennek a szintézisnek, de hát sajnos ez így történt. Ezekből az összehasonlító mintákból gyakran át kell adnunk toxikológiai vizsgálatokat végző intézeteknek, mert ugye amikor az emberből, az emberi testnedvekből, mondjuk vérből, vizeletből kell kimutatni designer drogot, akkor ahhoz is kell referencia minta. De nem is feltétlenül a designer drogot fogják látni, hanem annak a bomlás termékét kéne, hogy lássák egy olyan vegyületnek, amit nem tudnak, hogy mi az. Nincs belőle referencianyag, és azt se tudják, hogy fog lebomlani a szervezetbe. Tehát ez a lehetetlen küldetés második részével felérő feladat. Tehát nem irigylem a toxikológusokat, és nagyon örülök neki, hogy én lefoglalt anyagokkal tudok dolgozni. Jó, számos európai összefogás létezik, amikben mi is benne vagyunk aktív részesként, ami pont arról szól, hogy ebben az új designer drogos érában könnyítsük meg egymás munkáját, az információk minél gyorsabban áramoljanak. És régen, amíg az volt a tudományban, hogyha kitaláltam valamit, akkor ráültem, és amíg le nem publikáltam, addig szépen őrizgettem a páncélszekrényembe vagy a fiókomba. Manapság gyakorlatilag bármilyen információ fölmerül, azonnal a szakmai közösség rendelkezésre bocsátja mindenki, mert tudjuk, hogy csak így tudunk dolgozni, csak így tudjuk elvégezni a napi rutin feladatainkat. Hát azért meggyűlik a problémánk ezekkel az anyagokkal, mert vannak az úgynevezett izomerek. Ugye, itt van mondjuk ez a mefedron nevezetű szer, ami itt van egy ilyen pálcika, egy metilcsoport, és hogyha ez nem itt van, az a metilcsoport, hanem ebbe vagy ebbe a helyzetbe van, akkor az már nem kábítószernek minősülő vegyület, nem mefedron, hanem új pszichoaktív anyagnak minősülő vegyület, más a büntetési tétel hozzá. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezeknél az anyagoknál meg tudjuk-e különböztetni, hogy adott esetben hol van ez a metilcsoport. És az a probléma, hogy ezeknél az izomereknél bizonyos vizsgálati technikáknál nagyon-nagyon hasonló, majdnem teljesen ugyanazt a vizsgálati eredményt kapjuk. Másik probléma ez a homológok, hogy hány cikcak van itt a vegyület farkincájában. Ez meg a másik viszonylag általánosan alkalmazott vizsgálati metodikában ad majdnem teljesen azonos eredmény. Tehát itt teljesen át kellett alakítanunk a napi rutin vizsgálati rendszerünket, gyakorlatilag Európa vagy világszerte a designer drogok megjelenésével, mert amit az egyik vizsgálati technikával eddig biztonsággal tudtunk analizálni, az most már nem elég, vagy a másikkal az sem elég. Tehát kombináltan kell ezeket a technikákat, és egyre több technikát kell alkalmazni ahhoz, hogy amit mi leírunk a szakvéleménybe, az alapján bíróság felvállalhatóan tudjon dönteni, hogy az adott ember milyen büntetést szabja, hogy egyáltalán az kábítószer az az anyag, vagy nem. Tehát ilyen kérdések múlnak ezen. Jó, nyilván aki nézi ezeket a bűnügyi sorozatokat, az látja, hogy ebb is útó bemegy a laborba, odarakja az anyagot, megnyomja a számítógépen a gombot, és a számítógép kiadja az eredményt. Hát mi viszonylag jól műszerezett laboratórium vagyunk. Rutin vizsgálati technikák úgy néznek ki, hogy van a GCMS nevezetű szerkezet, amiből van nekünk laborhálózat szintjén 11 készülékünk. Ez egy 30 millió forintos készülék, a dollárjel az a 10 milliókat jelenti. HPLC-MS abból most csak egy van, de az egy 60 milliós készülék, ez HPLC-d ad, ez egy 20 milliós készülék. Tehát ilyen áru készülékekkel kell rutinszerűen dolgoznunk. És ha megnézzük, hogy izomerek, homológok, elegyek, anyagmaradványok vizsgálatára melyik alkalmas, melyik nem alkalmas, látjuk, hogy ezek közül egyik sem olyan, ahol ami plusz-plusz, zöld plusz-plusz kapott volna végig. Lenne nagyon sok pénzünk, milyen készüléket vennénk. Nem tudjuk, mert egyszerűen nincs olyan, mint Ebis útonok a sorozatokban. Tehát nincs olyan készülék, ami nekünk minden problémánkat megoldaná, és egyetlen egy gombnyomásra megbízható eredményt szolgáltatna ezen vizsgálatok tekintetében. Hogy változik a jog? Mert itt rázúdult a magyar népességre, a magyar fiatalságra egy csomó új vegyület, ami legális, ami tök jó, mert el lehet tőle kábulni, föl lehet tőle pörögni, le lehet tőle lassulni, tehát egy más tudatállapotba tudja vinni ez az anyag az embereket, és még csak büntetéssel jár ért, tehát ez maga a kánoán, de hát ez azért problémákkal jár, nem véletlenül kerültek nemzetközi egyezmények hatája alá ezek a klasszikus kábítószerek sem. Tehát azért a jognak az a célja, hogy ezeknek az anyagoknak a szabad hozzáférhetőségét azért valamilyen szinten korlátozza. Senkinek sem jó az, hogyha 8 éves gyerek bemegy a boltba és ilyen anyagot vesz, és mondjuk úgy ül végig az iskolának az első 2 óráját, utána megviszi el a mentő, hogy ilyen anyag van a szervezetében. Ugye mit lehet csinálni? Első lépésként az történt Magyarországon is, meg egy csomó országban is, hogy kábítószer listára szépen egyenként fölvették ezeket a vegyületeket. Hát egy ilyen listára vétel az, hogy 3-4 hónapnál rövidebb idő alatt nem szokott átmenni a jogalkotáson. Kábítószer listára kerüléssel elég komoly büntetőjogi következmények jelennek meg annak a vegyületnek a farvizen, és ezeket, valljuk be ezeket az anyagokat, amikor először megjelennek, nem is ismerjük. Nem is tudjuk, hogy milyen jellegű hosszú távú, rövid távú hatásai vannak, milyen kockázatai vannak egészségügyi kockázatai. Tehát ezek teljesen ismeretlen anyagok bizonyos szempontból. Magyarország azt a megoldást választott, hogy ezekre az új anyagokra egy új szabályozási formát vezetett be, és ezen szabályozási formában pedig egy ilyen vegyület csoport alapú anyag meghatározást is alkalmazott. Ugye, mi ez a vegyület csoport? Ez a generikus szabályozásról már lehet, hogy hallottak önök. Gyakorlatilag látjuk, hogy ezek a vegyületek, mondjuk a katinon alapfázra épülő vegyületek nagyon hasonlóak, tehát mondjuk a katinon és az etilkatinon az régóta ismert, és a piros tábla mutatja, hogy listás, tehát rekreációs felhasználás szempontjából azért tiltott szerek ezek, és hát ehhez nagyon hasonló volt a 4-metiletkatinon, ami előtte ugye szabad volt, idővel persze betiltották. És minden egyes ilyen vegyület az abban hasonlít egymáshoz, hogy az alapváz az ugyanaz. Csak bizonyos helyeken lelógó csoportok azok változnak. És azok sem akár, hogy azok is egy adott körben. Tehát ez jelenti a generikus szabályozásnak az alapját, hogy a jogszabály azt mondja, hogy olyan vegyület, amiben megtalálható ez az alapváz, és ebbe a pozícióba ilyen és ilyen dolgok vannak, ebbe a pozícióba ilyen és ilyen dolgok lehetnek, vagy ebbe a pozícióba ilyen és ilyen dolgok lehetnek. Ami ennek a leírásnak megfelel, az új pszichoaktív anyagnak minősül, ami meg nem, az meg nyilván nem. Tehát ez olyan szempontból érdekes, hogy a terjesztők vagy a gyártók azzal, hogy egy metilcsoportot nem ide építenek be a molekulába, hanem ide építenek be a molekulába, már nem tudják olyan könnyen megkerülni a jogi szabályozást, tehát ezekkel a generikus képletekkel jóval nagyobb körét le lehet fedni a vegyületeknek, egy kicsit preventívebb, mint az egyedi listás szabályozás. Tehát ez volt az egyik nagy történése itt az elmúlt időszaknak. Ugye 2012. április 3-ától van hatályban ez a fajta jogi szabályozás. Új pszichoaktív anyagnak hívják a jogban ezeknek az anyagoknak a körét. Első időszakban csak a úgynevezett kereskedői típusú magatartások voltak büntetendőek a magyar büntetőjog szempontjából. Viszonylag gyorsabb volt ezekre az anyagokra, viszonylag gyorsabb a listára vételi eljárás. 2014. január 1-től viszont egy kábítószer büntetőjoghoz nagyon hasonló, tehát a kábítószer büntetési tételekhez nagyon hasonló rendszert építettek föl a magyar büntetőjogban az új pszichoaktív anyagokra is, csak egy kicsit kisebb büntetési tételek kiérdemlésével lehet új pszichoaktív anyagokkal visszaélni, mint mondjuk kábítószerekkel. 2016. január 1-től csekély mennyiségű új pszichoaktív anyaggal való visszaélés az tulajdonképpen szabálysértés és szabálysértési eljárás keretében, mondjuk pénzbüntetésre vagy hasonló módon meg lehet úszni. Csekély mennyiség feletti új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, tehát mondjuk valakit megállít a rendőr az utcán és fél gram új pszichoaktív anyagot talál a zsebébe, akkor az még csekély mennyiség, ha 10 gram fölötti az új pszichoaktív anyagnak a mennyiség, az pedig gyakorlatilag alapeset, és akkor az már bűncselekménynek minősül. Nyilván, ahogy fölkerültek a büntetőjogi listákra ezek az új vegyületcsaládok, vagy új vegyületek egyenként, úgy a beszállítók újabb és újabb anyagok után néztek, ennek megfelelően ezek a vegyületlisták is, vagy leírások is bővítésre kerültek. Egyedi listás részét az új pszichoaktív anyag szabályozásnak 8 alkalommal bővítette a magyar jogrend, illetve 2-szer bővítette ki eddig a generikus leírásokat, tehát ezeket a kémiai leírásokat, tehát ezek is alkalmazkodnak a jogi helyzethez. Ugye, hogy változott a piac? Katinon származékok, tehát itt a krista és egyéb fehérporok vonatkozásában azt láttuk, hogy 2010-11-ben a jogi lépések, tehát egy anyag listára vétele, az 2-3 hónap alatt átrendezte a piacot, az anyag eltűnt, jött az új anyag, és 2012-től gyakorlatilag ez a dinamizmus ez beállt, és egy viszonylag állandóbb piacot látunk itt a lefoglalásokból. A herbálok vonatkozásában pedig tavaly nyár közepéig szintén egy nagyon dinamikus, tehát egy 5 évig egy nagyon dinamikus piacot látunk, amint valami listára került, gyakorlatilag 2-3 hónap alatt volt olyan, hogy 4 hét alatt lecserélődött a szer az utcán, teljesen lecserélődött, teljesen új anyagra. Nézzük meg így az utolsók között azt, hogy ez a diagram azt mutatja, hogy a lefoglalásokban mekkora százalék volt a részaránya a kábítószereknek és a designer drogoknak, amik adott esetben ugye nem estek ilyen büntetőjogi szankciók alá. Hát látszik, hogy jelentősen folyamatosan nőtt a designer drog részaránya. 2014 első negyedévében azért bőven 60% fölött volt a lefoglalásokban a designer drogoknak az aránya. Ha megnézzük, hogy hogyan adaptálódik ehhez, az, hogy ezeknek mekkora része volt ezen designer drognak az a rész, ami jogszabályilag nem ellenőrzött anyag, tehát ami tényleg legál drog volt, azt látjuk, hogy itt jelent meg 2010 nyarán a mefedront, 2010 év végén betiltották a mefedront, és akkor itt vissza kellett volna esni a legális anyagoknak a körének, vagy a hozzáférhetőségének, de jött helyette azonnal a 4-metilet-katinon és az MDPV. Aztán, amikor ezeket is betiltották, akkor itt látszik valami visszaesés, de jöttek az újabb vegyületek, jött a pentedron, jöttek az újabb szintetikus kannabinoidok, és 2012 áprilisától, amikor ez az új generikus szabályozás került bevezetésre, új pszichoaktív anyagokra, akkor jelentősen visszaesett a legális szerek aránya a piacon. Generikus bővítéssel ugye a újabb és újabb anyagok behozatalát követően megint csak gyakorlatilag eléggé utána lehetett menni a jogi szabályozásnak azzal, hogy ne lehessen szabadon bármit behozni az országba és terjeszteni, eladni. És ugyanezt a hatást láttuk a 2014 nyarán egy nagyon domináns vegyületnek a listára vételekor, fél évvel később egy másik domináns vegyület listára vételekor, illetve a generikus második átdolgozása után a tavalyi nyáron is egy hasonló hatást láttunk, és úgy néz ki, hogy ebben a fázisban eléggé lelassult ez a nagyon dinamikusan változó, nagyon össze-vissza piac. Hát, hogy vége van-e ennek a történetnek, nyilván nincs vége, de az időm azt hiszem jócskán lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva. Szalma Sándor, a Johnson & Johnson Janssen gyógyszerkutató és fejlesztő vállalatának információtechnológia, translációs informatika és külső innováció csoportjának igazgatója tartja meg a Kihívások a translációs informatikában prekompetitív válaszok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!